A 2 Korintus 6 így szól. Mint vele együtt munkálkodók, intünk is titeket, ne vegyétek hiába Isten kegyelmét. Mert ő mondja, alkalmas időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, itt az alkalmas idő, íme, itt az üdvösség napja. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk hiteltelenné ne váljék, hanem ajánljuk magunkat mindenben, úgy, mint Isten szolgáit, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, zavargásokban, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, hosszú tűrésben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben, igazmondásban, Isten erejében, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismertek, mint halottak és íme élők, mint megostoroztattak és meg nem öltek, mint megszomorítottak, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akinek semmiük sincs, és mégis mindenük megvan. A szánk megnyílt, a szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem mi vagyunk szűkkeblűek irántatok, hanem a ti bensőtökben szűk a hely. Viszonzásul, mint gyermekeimnek mondom, tárjátok ki ti is szíveteket. Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert mi köze van az igazságnak a hamissághoz, vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel, és milyen egység lehet Krisztus és Beliál között, vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez, vagy hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal. Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, amint Isten mondta, bennük lakozom, és közöttük járok, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, atyátok leszek, ti pedig fiammá és leányaimmá lesztek. Azt mondja a mindenható Úr. Eddig Isten írott igéje. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, annyira köszönjük ezt a mai napot, ezt a mai reggelt. És köszönjük azt, hogy olyan csodás dolgokat készítettél számunkra. Úrunk, megvalljuk előtted, hogy sok mindenbe és sokszor vétkezünk. A héten nem mindig tart ki számunkra az az erő, amit tőled kapunk. Azért jövünk most is hozzád, Urunk, hogy közösségben élhessük meg, a veled való közösségben, az egymással való közösségben, hogy hitünk épülhessen rajtad keresztül. Urunk, várjuk a te szent lelkedet, köszönjük, hogy ígéreted szerint itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy kérhetjük azt, hogy világosítsd meg számunkra a te igédet. Legyél úgy jelen, Urunk, hogy a mi szívünk is nyitva álljon, hogy befogadhassunk, hogy megérthessük, mi a te jó és tökéletes akaratod. Kérünk, Urunk, az ige hirdetőjéért. Urunk, áld meg Montit, add, hogy a te lelked töltse be őt, és szóljon úgy, ahogyan te szeretnéd. És kérünk azért is, hogy mi, akik itt ülünk, tudjuk figyelemmel kísérni, tudjuk figyelemmel hallgatni mindezt, tudjuk a teljes szívünket odaszállni neked, hogy ez az egész nap csak a tiéd lehessen. Így kérünk, Urunk, hogy jöjj közénk a te nevedben, Úr Jézus Krisztus. Hallgass meg bennünket. Amen.
Az apostolok cselekedet 20. részben, a 20. rész, a 27. versben olvasunk azt a útmutatást, ott, hogy hirdess nektek az Isten teljes akaratát. És ebben az igében az a gondolat, hogy a gyülekezetben az a feladatunk, hogy nem foglalkozunk csak egy-egy témával, hanem valóban az a feladatunk, hogy a gyülekezet áttanulmányozza az egész igét. Most néztem vissza, hogy az utolsó 30-valahány évben még igé, még biblia könyveket együtt tanulmányoztunk a gyülekezetben, és amikor néztem az új szövetséget, én azt mondom, hogy három könyv kivéveivel mindegyik végig mentünk. Ebben az időben az ószövetségi könyvekkel több mint a fele végig mentünk az utolsó években. És azért nagyon fontos, amikor mi olvasunk az igét, hogy ne csak azok a kedvenc dolgokat nézünk, amit mi szívesen halljunk, vagy amiről szívesen beszéljünk. Vannak olyan igehirdetők, akik azt mondom, hogy szívesen minden vasárnap beszélnek az utolsó időkről. Vagy van mások, én emlékszem, amikor én ide jöttem Magyarországra, és kezdtem járni ebbe a gyülekezetbe, volt az egyik igehirdető. Én miért nem mondani azt, hogy minden alkalom, amikor ő predikált, volt szó a paraznaságról, és hogy az bűn. Ez igaz, és ez nagyon fontos, de valahogyan az ő tanítás alatt az ember egy idő után úgy érezte, hogy ez valami komolyabb vagy nagyobb bűn, mint a többi. Van egy olyan veszély, hogy van egy kedvenc téma, vagy van valami egyetlen gondolat, amit mi mindig akarunk kiemelni. És az, hogy említettem ezt a lelkész, aki mindig beszélt a paraznaságról, néha sajnálom az egyházban van egy olyan veszély, hogy mi kiemeljünk az egyik bűnt, és valahogyan ez a bűn rosszabb és nagyobb bűn, mint a többi. Az Egyesült Államokban Nathaniel Hawthorne, egy könyvíró, 1850-ben írt egy nagyon híres könyv, magyarul a Scarlet Letter. És ebben a könyvben arról van szó, hogy volt egy nő, aki terhe esett nem a férjétől, és azért a büntetés az volt, hogy először kellett kiállni a város központban, több idő, nem emlékszem pontosan, hogy mennyi idő, de amikor kiállt, akkor a ruhán volt egy scarlet letter, az A letter, ami az első letter az angol szó a paraznaságra. És végig az ő életen, ha ő bármikor ment egy nyilvános helyre, az volt a büntetése, hogy az a letter ott kellett lenni rajta. Valahogyan a szerző beszél arról, hogy ez a bűn lett kiemelve. Ez a bűn komolyabb lett, mint a többi. És valahogyan mi beleesünk ebbe a hibába, a mi életünkbe is, amikor mi olvasunk egy igét, van esetleg több dolog, amit tanít, de mi kiemeljünk csak az egyik, vagy csak a másik. És mi a nagy hangsúlyt teszünk erre vagy arra. És azért fontosnak tartom azt, amikor mi együtt vagyunk, mint gyülekezet, hogy mi próbáljunk valóban a teljes írást nézni. Hogy mi nem kiemeljünk az egyik dolog vagy a másik dolog, hanem valahogyan mi próbáljunk nézni a teljes írást. És mi az a tanítás, amit Isten ad nekünk? A mai igében, a 2. Korintus 6. részben, az első két versben, az még mindig egy kis befejezés rész itt.
amikor
van szó a kegyelemről. És itt az első versben Paul azt írja, hogy úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptak az Isten kegyelmét. Aki hívőr ember, azért vagy hívőr, mert Isten kegyelmes volt veled. Nem azért vagy hívőr, mert te méltó volt arra. Nem azért vagy hívőr, mert te ezt és ezt és ezt tettél. Hanem azért vagy hívőr, mert Isten kegyelmes volt veled. És ez az igé, hogy ne legyen hiába való azt, hogy te tapasztaltál ezt a kegyelmet. A következő versben beszél arról, hogy ez a kegyelem ideje, ez az üdvösség napja. Most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Lényegében mi egy olyan korszakban éljünk, ahol ez a kegyelem ideje. Minden nap mi tudunk hirdetni azt, hogy Isten kegyelmes. Mi tudunk hirdetni azt, hogy ma az üdvösség napja. Nem kell tovább várni. Nem kell valami plusz, hanem már most van az a lehetőség. Nincs semmi akadály, ha van valaki, aki itt van ma, és nincs üdvössége. Nincs semmi akadály annak, hogy ez nem lehetne az üdvösség napja az életedben. Mert Isten kegyelmes. Az ajándék Isten kínál. A kérdés az, hogy mikor éljünk azzal a lehetőséggel. Most az üdvösség napja. Mi nem tudjunk, hogy meddig tart ez a nap egy-egy ember életében. De most van. És a kérdés az, hogy mi éljünk azzal a lehetőséggel most, vagy nem. A harmadik versben Paul folytatja a tanítás, amikor ő azt mondja, hogy az ő vágya és célja, hogy az ő élete ne legyen akadály senkinek abban, hogy ő tud látni valóban milyen Isten. Ő azt kifejezi azt, hogy ő nem akar egy ütközési kör lenne egy másik ember életében, ő nem akarja azt, hogy legyen olyasmi az ő életében, ha egy másik ember látja azt, és azt mondja, hogy ha ilyenek a keresztények, akkor én nem akarok keresztény lenni. Nem akarunk úgy élni, nem akarunk olyasmit mondani, ami okozna ezt a fajta gondolkodás egy másik emberben. Amikor Paul azt mondja, hogy ő nem akar ütközést okozni egy másik ember életében, az nem jelenti, hogy egy másodpercre, hogy azt jelentette, hogy a Paul élete egy könnyű élete volt. Egy probléma nélküli volt, ami csupa öröm volt, és csupa boldogság, és a Paul akarta mutatni mindenkinek, hogy az ő élete csak szórakozás, és élvezet, és ilyesmit. Nem arról volt szó. Paul folytatja valahogyan azzal a gondolat az, hogy Paul hogyan tudta élni a nehéz körülmények között. És itt a következő versekben Paul beszél olyan belső nehézségekről, olyan külső akadályokról, ami volt az ő életében. Mi mindjárt tudnunk felsorolni. Olyan dolgok a mi életünkben, ami azt jelenti, hogy a mi életünk nem könnyű. Az ember csak gondolkozhat, mik azok a dolgok. Egy beteg gyerek, egy beteg szülő, egy betegség, egy munkahely, ahol nem becsülnek azt a munkát, amit te csinálsz. Se szavakkal, se fizetéssel. Számtalan ilyen dolog van. A Paul életében, ha tovább nézünk, nem csak volt ezek a külső, belső harcok, amivel küzdött, hanem volt azok a külső nehézségek, ami járt az ő munkájával. Üldöztek őt. Mindig újból és újból az, hogy ő kiált Krisztusért, nehezebb lett az élete, nem könnyebb. De valahogyan azt látjunk, hogy annak ellenére, hogy volt ezek a belső és külső nehézségek a Paul életében, Paul nem adta fel. És a Paul nem lett elkeseredve ebben az egész folyamatban. Olyan jó látni azt, hogy az egyik nehézség a Paul életében az apostolok cselekedet 16. részben, amikor a Paul börtönbe kerül. És amikor ott van a börtönben, a Paul mit csinál? A Paul sír és sajnálja maga, és azt mondja, hogy milyen rossz az én életem? Nem. A Paul azok a nehéz körülmények között énekelt. Dicsérte az Urat. A körülmények nem volt a leglényegesebb dolog az ő életében, hanem az ő Istene. És milyen volt az ő kapcsolata az ő Istenével, az volt a leglényegesebb, és amiatt ő tudta élni a körülmények fölött. Ha tovább olvasunk itt a következő versekben, mi azt látjuk, hogy nem csak azt, hogy ő hogyan élt a nehézségben, de mi azt látjuk, hogy ő hogyan élt a lélekben. És lényegében nem egy teljes lista, nem egy olyan lista, mint látjuk a Galáta 5. részben, a 22. és 23. versben, amikor a lélek gyümölcséről van szó. De lényegében, ha nézünk ezeket a gondolatok a 6. és a 7. versben, nagyon sok a hasonlóság. És itt Paul azt mondja, hogy legyen a lélek gyümölcse a mi életünkben. A lélek gyümölcse az egy vonzó pozitív dolog. Megint én fölteszem a kérdést. Amikor az ember lát minket, mit lát? Látnak azt az ember, aki tele van örömmel, szeretettel, békességgel? Az az ember, aki kedves és jóságos és türelmes? Egy kicsit gondolkoztam azt, hogy amióta lelkész vagyok itt, azok az emberek, akik régóta itt vannak, jellemzőbb a lélek gyümölcse a mi életünkben? Most már látjuk a változás a mi életünkben? Van olyan, akivel együtt vagyunk lassan 40 éve. Abban a 40 évben gyökeresen átváltozott a mi életünk, úgy, hogy amikor az ember látja minket, azt mondja, hogy hú, ott van a lélek gyümölcs az ő életében. Vagy esetleg látja, még mindig küzdködünk azok a problémákkal, amivel küzdködtünk 40 évvel ezelőtt. Ha ugyanazok a problémákkal küzdködünk, mint 40 évvel ezelőtt, valami nincs rendben. Ha ugyanazok a problémákkal küzdködünk, amivel küzdködtünk 10 évvel ezelőtt, valami nincs rendben. Valóban mi úgy éljünk egy olyan kapcsolat Istennel. Az ő lelke úgy él bennünk, hogy mi tudunk kitartani a nehéz helyzetekben. Hogy mi tudunk visszasugározni az Isten szeretetet. Ha ez hiányzik, vissza kell menni. Vissza kell menni az Úrhoz. És legyen az, hogy van valóban öröm a mi kapcsolatunkban vele. Érdekes a 9. és 10. versben, amikor van ezek az összehasonlítások. És azt mondja, hogy az egyik oldalon van aki szomorkodik, de mégis van öröm. Van a szegénység, de mégis gazdag. Van az ember, kinek nincs semmije, de mégis minden megvan. És valahogyan megint látjuk azt, hogy kell összehasonlítani, hogy esetleg ami a külső van, de mi van belül. És lehetséges, hogy én küzdködöm ezzel vagy azzal, de mégis van az a belső öröm, mégis van az a belső bőség az én életemben. Ez, amit Isten kíván minnyájunk. És ha ez hiányzik a mi életünkből, akkor csak azt tudok csinálni, hogy bátorítom, menjünk vissza a forráshoz. Menjünk vissza, ahogyan kezdtünk. Ahogyan mondja az első két versenben, kegyelemből. Nem szabad úgy élni a keresztény életet, hogy kegyelemből kezdtem, és most már én saját erőmmel csinálom. Paul éppen ezt írta a galáciai bele gyülekezetnek, hogy nem így van. Ahogyan kezdtünk, így kell folytatni. Azzal az örömmel, ami van az élő kapcsolatban Istennel. Ahogyan kezdődik az a kapcsolat, az egy kicsit olyan, mint a házasság, és vannak olyan emberek, akik beszélnek, hogy a házasság van a nászút, és van az első időszak, amikor minden jó, és minden tele van örömmel, de mondanak azt, hogy minden házasságban előbb-utóbb vége van a nászút. És akkor jön a kemény hétköznapok. És mi látjuk olyan házasságok, amikor jönnek a kemény hétköznapok, akkor soha sem tér vissza az első szeretet, ami volt ott. De látjuk más kapcsolatok, ahol mindig ott van az első szeretet. És dolgoznak azon. És öröm látni egy olyan pár, ahol ott van még mindig az első szeretet. És ugyanez van, amikor van szó, ami kapcsolatunk Istennel. Tudunk olyan lenni, mint az a pár, aki már el van keseredve? Vagy tudunk olyan lenni, mint az a pár, aki mindig megújul az a kapcsolat? És így vagyunk Istennél, tudunk elkeseredni, vagy tudunk tovább élvezni azt. Ha van a vázlat előtted, most szeretnék tovább lépni a harmadik pontra. Van az a gondolat, amit kerülni a fele más igat. Fontos, hogy megértsünk, hogy ez a gondolat honnan jön. És van egy ószövetségi idézet, amiből jön ez, a Mózes 5. könyvében, a 22. rész, a 10. vers. És az van szó, amikor az ember kimegy a mezőre szántani a földet, akkor nem fog egy iga alatt tenni, egy szamár és egy ökör. Nem fog oda tenni egy gyenge alatt, egy erős alatta. nem fog oda tenni egy elefant egy zebrával. Az nem fog működni. És az a gondolat, hogy a felemás íga az, amikor van két olyan dolog, ami nem passzol egymással, hanem kell hasonló erők, hogy az működjön. És a gondolat, ha tovább menjünk, a fő gondolat ebben az igében arról, hogy milyen kapcsolat van egy istenféle ember egy balvannal. A fő tanítás ebben az igében az, hogy a hívő ember nem tud vállalni olyasmi, ami istentelen. Abban a kultúrában, amikor Paul írta ezt Korintusban, a balvan imadás az volt mindenhol abban a társadalomban. És nagyon nehéz volt a hívő embernek elszakadni attól. Egy állandó küzdelem volt, könnyű volt közösségben lenni. A hamis hittel. És ebben az igében azt mondja, hogy nagyon vigyáznunk kell, hogy ne legyen felemás igában olyasmivel, ami istentelen. Én azt látom, hogy a 21. században, hogy azok a fajta bálványok, amit találtunk az Ószövetségben és az Újszövetségben, esetleg ezek nem okoznak olyan nagy probléma nekünk. Amikor én voltam látogatni embereket a gyülekezetben, én eddig nem láttam senkinek, akinek volt egy szobor a házában, se körből, se fából, amit előtt leboroltak. Lehetséges volt valami szobor, de nem egy olyan, ami előtt leborultak. Szobort sem nem nagyon láttam. De mégis vannak olyan bálványok a 21. században. És a listám nem teljes, de én három olyan bálvány látom nagyon gyakran. Az egyik balvan esetleg ez egy kicsit jellemzőbb a fiatalok között, és a balvan nekik a népszerűség. Az a legfontosabb nekünk, hogy a többiek elfogadnak engem, vagy nem. És ha az, hogy ők elfogadnak engem, akkor törekszem abban, hogy olyan vagyok, hogy elfogadnak. Mit veszek föl? Miről beszélek? Hogyan beszélek? Mert fontos, hogy én bekerülök abba a csoportba, ahol mondhatjuk a minor emberek vannak. Vagy lehetséges nem feltétlenül abba a csoportba, mert sohasem fogok oda kerülni, de van egy másik csapat, amiben minden áron szeretnék, hogy ők elfogadnak engem, és akkor mi egy jó kis ellenzék tudunk lenni a legminőbb ellen. De mindenképpen kell kerülnem az egyik csoportba, hogy én tudok népszerű lenni abban a csoportban, hogy elfogadnak minket. Ez igaz esetleg az idősebbeknek is az egyik értelemben. Mi egy olyan helyen lakunk, ahol a legtöbb szomszédunknak van egy kicsit több pénz, mint mi. És én emlékszem, amikor mi oda költöztünk, akkor esetleg akkor nem volt a két régi Suzuki, ami volt, de én emlékszem, hogy volt olyan szomszéd, azt mondja, hogy miért jársz egy ilyen kocsival? So kell valahogyan hajnakrok beilleszkedni abba a csoportba, akkor fel kell vinni azt a forma, ami van abban a csoportban. A népszerűség az az egyik bal van a mi életünkben. A másik, ami esetleg nyilvánvaló, a pénz. A pénz egy bal van a mi életünkben. És valahogyan mi úgy érzünk, hogy csak akkor tudunk teljes lenni, ha van elég pénzünk. És mi hálandóak vagyunk áldozatokat hozni a pénz miatt. Az áldozatok, amit hozunk esetleg néha az káros az egészségünkre, az káros a kapcsolatunkra. Nagyon sok kárt okozhat azt, hogy mi a legfontosabb a mi életünkben az a pénz. Jézus a hegyi beszédben azt mondta, hogy mi nem tudunk szolgálni két úrnak. A pénz az valóban tud úr lenni az ember életében. A harmadik terület, amit én föltenném, a test. Valahogyan az utolsó 20-30 évben ez egy bal van lett. Az egészség. És ez két oldalon van. Az egyik az, hogy mennyit tudok sportolni, hányszor hetente tudok menni a konditerembe, hogy a testem ne legyen öregebb. Hányszor látom az interneten az az ember, aki már 50, 60, 70 éves, és próbál úgy kinézni, mint az az ember, aki 30 éves. És mindent megtesz abban, hogy a teste ne nézen ki azon, hogy valóban hány éves. És a másik az, hogy az étkezési rend. Annyira figyeljünk, hogy mi az, amit eszünk, és csak ez, és soha sem semmi más. Érdekes mód, hogy ezek a 21. századi bálványok, az egyik értelemben, ha a megfelelő helyen van az életünkben, nem rossz. Mert persze, jó, ha az ember sportol, jó, ha az ember figyel az étkezésre, jó, ha az ember keresi pénz, de van különbség abban, hogy egy bizonyos szintig, és az, hogy az már átválik, és az egy bal van a mi életünkben. Nem tudunk szolgálni két úrnak. Ha mi vagyunk Istennél, akkor abba az igába kell lenni, és abban az irányba kell menni. So a főmondani való itt a hatodik részben az a gondolat, hogy ne legyünk olyan igaban, mint hívő ember, hogy mi követjünk egy olyan bálvány, ami ellentétes a mi hitünkkel. Van még két olyan terület, amiről szólhat ez a felemás ego. Az egyik az üzleti kapcsolat. És amikor mondom az üzleti kapcsolat, nem arról van szó, hogy én fölveszem egy körműves egy munkára, és az a körműves nem hívő ember. Nem arról van szó. Hanem itt a felemás iga az inkább az lenne, hogy nekem van egy vállalkozásom, és együtt csinálom az a vállalkozás egy másik emberre, akinek az értékrendje egészen más, mint az enyém. És én akarok a hívő értékrendjem, hogy az legyen a legfontosabb abban a vállalkozásban, de az ő értékrendje más. Ha mi fele más igaban vagyunk abban a vállalkozásban, garantált, hogy előbb-utóbb lesz feszültség abban. És az Isten célja az, hogy legyen öröm a mi életünkben. Ha az az öröm van, ha mi bálványok imádjunk, nem lesz az az öröm. Ha mi egy felemás igaban vagyunk egy üzleti dologban, a stressz és a feszültség miatt nem lesz az az öröm. A harmadik terület, amiről lehet beszélni a felemás iga, a házasság. És esetleg én láttam egy hiba, ahogyan mi beszéljünk általában erről az igéről. Mert általában, amikor van szó erről az igéről, csak a házasságról beszéljük. És csak a házasság próbálok kiemelni, de ha nézzünk a szöveg környezet, ez nem csak a házasságról szó. A házasság is benne, de ugyanaz, ahogyan mondtam a predikáció elején, hogy van olyan veszély, hogy mi túlságosan hangsúlyozunk valamit, az egyik bűn nagyobb bűn, mint a másik. Valahogyan, mint keresztény emberek, mi hibázunk, amikor mi foglalkozunk ezzel az igével, és csak a házasságról beszéljük. Igaz a házasságról, de nem csak a házasságról. És óvatos kell lennünk bármelyik igével, hogy mi ne csak kiemeljünk azt belőle, ami mi fontosnak tartjunk, vagy amit mi akarunk kiemelni. És itt, amikor van szó a házasságról, az igé azt mondja, hogy ne legyünk felemás igában. Ha egy olyan házasságban vagyunk, ahol az értékrendünk gyökeresen más, akkor az probléma lesz. Itt azt mondja, hogy mi közösség van, akinek Krisztusban van, és aki nem. Mi közösség van a hívő a hitetlenel. Szóval az egyik területben, ahol az értékrend más, az, hogy egy hívő és egy hitetlen. És azt mondja, hogy feszültség lesz abban a kapcsolatban. De én bővíteném ezt. Én azt mondom, hogy feszültség lesz egy házasságban, ha a politikában az egyik a jobb szélsőségen van, és a másik a bal szélsőségen van, és ők próbálnak házasságban élni egymással, én miért nem mondani azt, hogy lesznek feszültségek abban a házasságban? Lényegében ők fele más igaban lennék. Vagy ha egy kicsit személyesebben hozom, én azt mondom, hogy lehet fele más iga, ha az a két hívő között teljesen más az értékrendünk, vagy a látásunk bizonyos teológia kérdésekben. Az egy feszültség okozhat. Valahogyan az a meggyőződésem, hogy egy házasságban a házasság tud erős lenni, ha a férj és a feleség tud együtt járni gyülekezetbe. Egy helyre. És együtt élni egy közösségben. De én ismerem olyan helyzetek, ahol ez nem történik. Van egy nyugdíjas református lelkész ismerősöm, és érdekes módon, amikor találkozom a feleségével, és ő nyilatkozik saját magáról, az első mondat, evangélikus vagyok. Annak ellenére, hogy 50 éve a férje gyülekezetébe járt, és aktívan szolgált ott, valahogyan mindig egy kicsit feszültség éreztem. Nem nagy, de valahogyan mégis az volt. Én emlékszem, amikor én küzdködtem azzal a kérdéssel, hogy hogy milyen legyen az én kapcsolatom, mi bolya valaki most a feleségem. Volt egy teológia dolog, amiben nem volt együttértésünk. Nem fogok mondani azt, mert akkor túl könnyű lenne valaki más, nekem sohasem volt lenne probléma azzal az emberrel, de volt valami. És én emlékszem, hogy én nem mondtam Ibolyának, hogy mi volt az. Én csak azt mondtam magamnak, hogy nem tudok tovább lépni ebben a kapcsolatban vele, addig, ameddig vagy én, vagy ő változik ebben a kérdésben. És természetesen akkor az életemben én azt gondoltam, nem vagy én, vagy ő, hanem én azt gondoltam, hogy addig, ameddig ő nem változik abban a kérdésben. Végül is ő változott abban a kérdésben. De hangsúlyozom, nem mondtam neki, hogy ez az akadály, hogy én tovább lépek abban a kapcsolatban. De azt kell mondanom, amikor egyszer beszélgettünk, és ő kezdett mesélni arról, hogy Isten mit végezte az ő szívében ebben, akkor én csak zódlámpát láttam előttem akkor. És én azt láttam, hogy most már tudok tovább lépni, mert most már nem látom az az akadály, hogy mi egy igában fogunk lenni, és az egyik fog húzni ebben az irányba, és a másik fog húzni abban az irányba, vagy az egyik ezzel a gyorsasággal, a másik azzal a gyorsasággal. Amikor Isten mondja ezt az útmutatást nekünk, ő nem azért csinálja ezt, mert az ő szándéka az, hogy legyen valamennyivel rosszabb az életed. És most kifejezetten beszélek a fiatalokkal, vagy az együttalálókkal. Hogy amikor van szó arról, hogy legyen olyan az igazban, aki hasonló, mint minket. Azért van ez, mert ha az van, akkor van egy olyan alap, amire lehet építeni. Amikor a szüleid, a ifi vezető, vagy valaki, aki idősebb nálad, tanácsot ad, ő azért ad azt a tanácsot, mert szeret téged. És ő a javat kíván abban. És Isten azért mondja ezt itt a Pál keresztül, ő azt mondja, hogy ha mi fele más igában vagyunk, vagy kapcsolatban, vagy üzletben, vagy valami más Istenben, akkor azt fog akadázni azt, hogy tudunk ott lenni abban a helyzetben, a mi kapcsolatunk Istennél, hogy legyen teljes az öröm a mi kapcsolatunkban Istennél. Remélem, hogy ebben az igében tudunk látni azt, hogy Isten vágyja nekünk valami jó. Isten akar, hogy mi tapasztaljunk az ő kegyelmet, hogy mi tudunk élni abban ma. Ő azt akarja, hogy mi ne menjünk azon az úton, ami akadályozna azt, hogy mi tudunk örömmel egy igában menni Isten vele. Kérjük, hogy Isten ad segítséget minket ebben. Imádkozunk. Édes Atyánk, tudjunk azt, hogy te sohasem ígértél azt, hogy a mi életünk a Földön könnyű lesz, de tudjunk azt, hogy te megígértél, hogy ezek a belső és külső nehézségekben mi sohasem leszünk egyedül. Hanem te ott leszel velünk, és a te erőddel mi tudunk előre haladni, úgy, hogy te kapjad a dicsőséget. Kérjünk, hogy segíts minket látni azt, hogy mi az, amiben, ami egy bal van a mi életünkben. Mik azok a hamis istenek a mi életünkben? Segíts minket, hogy tudunk látni, mik azok, és tudunk látni azt, hogy hogyan tovább. Tudjunk azt, hogy sokszor hozunk egy olyan döntést, ami miatt felemás igába kerülünk. Kérjünk, hogy add nekünk erőt és bölcsesség ezek a helyzetekben is. Hogy hogyan tovább, hogyan tudunk ezek a nehezebb helyzetekben együtt járni veled. Köszönjünk, hogy te velünk vagy, és te nem fogsz otthagyni minket, nem fogsz cserbehagyni minket, de ilyenkor is te velünk vagy. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.